Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 167. dicséret első versét énekeljük. A 167. dicséret így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót.
Hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr, nagy csoda dolgot mivel, már anya ölben is volt mindig gondja ránk, ha sok jót mellel állt, ki sem mondhatja szánk.
Helyünket elfoglalva, a 396. dicséret első, második verseit énekeljük. A 396. dicséret így kezdődik, ébredj, bizonságtévő lélek. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban köszönjük neked az ige bátorító szavait, hogy azt mondod, ne féljünk, mert te nevünkön szólítasz, megváltasz, és azt mondod, enyém vagy. És mi már tudjuk, hogy mindez megtörtént 2000 évvel ezelőtt ott a Golgotán. Ott váltottál meg a bűn és az átok alól. És ez a kiváltás, ez neked sokba került a fiú életébe. És nagyon-nagyon megköszönjük, hogy vállaltad ezt értünk. Hiszen annak idején megpróbáltad Ábrahám hitét, és azt mondtad, hogy az ő egyszülött fiát áldozza fel neked, és amikor odaért a hegyre, és oltárt készített, és már kész volt rá, hogy bemutassa az áldozatot, te visszatartottad, te nem kérted, hogy odaadja egyetlen gyermekét. De Urunk, te magadat nem tartottad vissza. Odaadtad a fiút azért, hogy életünk legyen. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te magad is igent mondtál erre. Vállaltál minket. És szeretnénk most így hálás szívvel jönni hozzád, figyelni arra, amit mondasz, mert hiteles a te tanításod, hiteles minden szavad, hiszen véreddel hitelesítetted. És kérünk, hadd jusson el ez a szó az életünk, a szívünk mélyére. Tisztogassa le rólunk mindazt, ami a bűnből van, ami nem áll meg a te igéd alapján, ami tőled el akar szakítani. És könyörülj, Urunk, hogy teljes mértékben befogadjuk, amit mondasz, és az elkezdjen teremni a te nagy neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, ahogy az írva van, Máté evangéliuma 13. fejezetének az első 9 versében. Tehát Máté evangéliuma 13. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Olyan nagy sokaság gyűlt össze körülötte, hogy be kellett ülnie egy hajóba. Az egész sokaság pedig a parton állt. Sok mindent mondott nekik példázatokban. Íme a magvető kiment vetni. Amikor vetett, némelyik mag az útfélre esett, és jöttek a madarak, és felkapdosták. Némelyik mag köves helyre esett, ahol nem volt sok föld, és hamar kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. De amikor a nap fölkelt, kiégett, mivel nem eresztett gyökeret. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedtek, és megfojtották. Némely mag pedig a jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, ismét másik 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus tanítja a hozzá gyülekezett sokaságot, mégpedig a Genezáreti tó partján, és úgy, hogy be kell neki ülni egy hajóba, mert annyian jönnek, és annyian akarják őt hallani, hogy már nehéz a kommunikáció, és a hajóból még a víz is segít és továbbítja a hangot, viszi az üzenetet, tehát jobban fogják az emberek hallani, amit Jézus mond. Azt olvassuk, hogy azon a napon kiment Jézus a házból. Melyik napon? Melyik házból? Hát valószínűleg azon a napon, amikor az előző fejezetben olvastuk, hogy az Úr Jézus meggyógyította a zsinagógában a elsorvadt kezű embert, majd meggyógyított, megszabadított egy vak és néma megszállottat. És amikor már a szombat napnak a végére értek, közlik vele, hogy itt vannak a testvérei, és itt van az ő anyja, és beszélni akarnak vele. Ő pedig fölteszi a kérdést, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim, és nem ment ki, hanem ott maradt, és maga megválaszolta, ahogy a tanítványai felé nyújtotta a kezét, íme az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Tehát nem ment ki, hanem üzente tulajdonképpen, hogy az az ő közvetlen családtagja, aki meghallja az ő hívását, az ő hívásán keresztül Istennek a hangját, és elindul őt követni, és tanítványa lesz. És ebben benne van az az üzenet, hogy Jézus földi családjának, anyjának is fel kell ismerni, hogy kicsoda ő. És el kell indulni követni. Hiába tartoznak földi értelembe hozzá, ez még nem elég. Nem elég az, hogy beleszülettem abba a családba, amelyben Jézus is tartozik, hanem bele kell születni Isten szent lelk által Isten családjába. Föl kell ismerni, hogy Jézus nem csak egy jó kis tanító, nem újfajta törvényeket hozott, amik jobban megfelelnek nekünk, és ennek mentén jobb országokat lehet majd felépíteni, hanem azt kell meglátni, hogy ő az Isten fia, aki azért jött, hogy megszólítson, és ki ragadjon minket a bűnből és a kárhozatból. És ezt követően azt olvassuk, kiment Jézus a házból, leült a tengerpartján. Ez a ház már valószínűleg Péteréknek a háza. Hiszen az Úr Jézus oda tette át a székhelyét, onnan indult el az ő szolgálatát végezni, ott fogadták őt be, és kimegy a házból, leül a tengerpartján. És ebben egy üzenet, hogy bárki, aki beszélni akar vele, az menjen el utána. Aki beszélni, találkozni akar vele, az menjen utána. Az menjen oda, ahol ő van. És ez üzenet Máriának, meg a testvéreinek, és minden embernek. Ha akartok velem beszélni, ha fontos vagyok nektek, akkor jöjjetek oda hozzám. Hallgassátok meg, amit mondok. Nem tudjuk, hogy Mária és a testvérei mentek-e vele. Nincs leírva. De nagyon fontos, hogy menjek oda Jézushoz. Menjek oda. Nem én szabom meg neki, hogy gyere ki, hanem ő hív. Ő hív. Vagy talán csak annyit tesz, hogy elindul. És rajtam áll, hogy fölismerem-e, hogy ez az életem pillanata. Úgy, mint Máté. Egyszer csak megállt előtte Jézus, azt mondja neki, kövess engem, és abban a pillanatban neki mérlegre kellett tenni az életét, meg kellett hozni egy nagy döntést, mit csináljak, maradjak itt tovább, vagy hagyjak itt mindent, és kövessem Jézust. Egy pillanatban belesűrűsödött az egész élete, jelene és jövője. Mert van, hogy így jön Jézus. Csak hallok egy igét, vagy hallgatok egy ige hirdetés, akár tévében, rádióban, interneten, olvasok egy könyvet, és egy mondaton, vagy egy szón keresztül megszólít engem Jézus. És lehet, hogy egy pillanat alatt
el kell döntenem, hogy hogyan válaszolok én erre a szóra. Elindulok, követem, és azt mondom, igen, megyek, Uram, és akarom, hogy gyógyítsd az életem, és taníts engem. Azt látjuk, sok ember ment ki, összegyűltek a tengernek a partján, és Jézus volt a középpontban. De nagy sokaság gyűlt össze körülötte. Jézus volt a középpont, a lényeg, ő rá figyeltek, ő hozzá jöttek. Nem egymással foglalkoztak ezek az emberek. Ki, hogyan jött, mibe öltözködött, milyen gondjai vannak. Mindenki arra figyelt, hogy oda kerüljek Jézus elé. Mindenkinek az volt a fontos, hogy hallja, amit mond Jézus. És ez a lényeges. Itt van Jézus, és én figyeljek arra, amit ő mond. Engedjem, hogy ő legyen a figyelmemnek a középpontjába. A sokasság állt a parton. Jézus leült a hajóba, az emberek pedig álltak, és úgy hallgatták az Úr Jézus. Nem tudjuk, mennyi időt vett ez a tanítás igénybe, de nem 5 perc volt az biztos, és mégis álltak. Mert annyira fontos volt, hogy meghallják, amit mond Jézus. Fölismerték, hogy rajta keresztül az élő Isten az, aki szólítja őket. És arra oda kell figyelni. Hát ha Isten szól, az mindennél fontosabb. És bizonyára voltak, akik menet közben csatlakoztak a sokasághoz. Megkérdezték, mi ez a tumultus, jöttek haza a munkából. És megkérdik, mi ez a nagy sokaság, és elmondták, a názáreti Jézus tanít. És akkor megálltak, mert hogyha most ő tanít, mert ha most Isten itt van, akkor ez a legfontosabb. Akkor nekem mindent félre kell tennem, mindent hátra kell hagynom, mert szól az élő Isten. És valahogy így kell ma is hozzáállni, amikor szól az ige. Hát az élő szent Isten, a mindenek teremtője, a királyoknak a királya szól. Hát kötelességem, hogy megálljak és figyeljek. Hát ha a király szól, lehet valami fontosabb? Valamikor gyerekkoromban, az iskolában, ha egy tanár megszólalt, akkor ő volt a középpontban. Akkor a gyereknek meg se volt szabad nyikkannia. Vagy a tanár megállt, akár a folyosón. Emlékszem, hogy mi ki se mertük kerülni a tanárt, amíg nem mondja azt, hogy menjetek gyerekei, addig ott álltunk. Ott álltunk és vártunk, mert egy felnőtt, mert egy tanár az, aki itt van előttünk. Hát nem mehetünk el úgy, hogy nem állunk meg, és nem várjuk meg, amíg engedélyt ad. Hát így kéne Isten felé is. Hát amikor Isten szól, jelez, most én veletek találkozom, hogy ne legyen semmi fontosabb nekem, ő nálam. Példázatokban szólt hozzájuk, ami azt jelenti, hogy az életből vett apró kis történetekbe foglalta bele Isten országának az üzenetét. Olyan történetek voltak ezek, amiknek a tartalmát, a képanyagát a legtöbb ember ismerte. Hát itt a magvetőről szóló példázatot is mindenki ismerte. Tudta, mi az megművelni a földet, elvetni a magot. És nagyon valószínű, hogy amikor Jézus ezt a példázatot mondja, ott a közelbe valaki épp veti a magot. Azért így szól Jézus, hogy íme a magvető. Hogy rámutat, nézzétek csak a magvetőt. Hogyan végzi a munkáját? Hogyan szórja el a vetőmagot, amiből majd búza lesz, és kenyér, és élet? Hát figyeljétek csak meg. És azért is mond ilyen kis példázatot, mert ezt könnyen meg tudják jegyezni. Jó tudnunk azt, hogy abban a korban Nem úgy mentek az emberek hallgatni Jézust, vagy bárakárkit, hogy vitték a videót, a diktafont, előkapták az okostelefont, fényképeket, oda dugjuk és a beszélő szájához, és fölvesszük, amit mond. Nem voltak ilyen lehetőségek. Az egyetlen lehetőség az volt, hogy én jegyezzem meg, amit hallok. Az agy volt az egyedüli felvevő készülék. És ezek az emberek erre voltak ráállva. És az ilyen történeteket tudta Jézus, hogy fogja a készülékük, ezt meg fogják jegyezni, és haza tudják vinni magukkal. De ez még csak a felszín, ez még csak a képanyag. Aki szeretné megtudni, hogy mi van mögötte, az majd otthon elgondolkodik rajta, újra, végig mondja magában, amit hallott, és fölteszi a kérdést, hogy vajon mit akar ezzel nekem mondani Jézus? Mert ugye, amikor az emberek ott álltak és hallgatták, tisztában voltak vele, hogy a magvető példázatával ő nem a mezőgazdaságra akarja őket tanítani. Nem azért mondja Jézus, hogy ő másféle vetési műveleteket akar velük megismertetni, vagy a föld megmunkálásának valami új fajtáját. És aki őt kereste, aki Isten akaratára szomjazott, annak föl kellett tenni a kérdést, igen, ez szép és jó, ezt ismerem, de mit akar velem mondani nekem Jézus? És így kell olvasnunk nekünk is a Bibliát. De mit akar ezzel nekem mondani? Mit üzen az én életemre nézve? Mi az, amiben változtatnom kell? Mi az a feladat, amivel meg akar bízni? Vagy milyen jelzéseket ad, hogy milyen irányba menjek? De ezt a kérdést fel kell tennem. Elolvasok egy történetet, oly sokszor olvastam, annyi prédikációt hallottam róla, de azt kell, hogy mondjam, hogy ne elégedjek meg azzal, hogy hát ez ismerős. Ezt már fújom kívülről, már oda se figyelek. Sokszor ugye ez a veszély kísért. Hát ezt a történetet, vagy ezt a példázatot is már nagyon sokszor hallottuk itt, a Madi templomban is. És nagy a kísértés, hogy halljuk a szöveget, és azt mondjuk, én ezt kívülről tudom. Ha megkérdezik, fel tudom mondani. És az ördögnek ennyi elég. Nagyszerű, ha tudod. De ott van-e bennem, hogy nem elég, ha tudom magát az ige szakaszt. Én azt akarom tudni, hogy ma mit mond nekem ezen keresztül az én Uram Jézus Krisztus. Hát ha Uramnak nevezem őt, akkor az azt jelenti, hogy ő az én életem gazdája. Akkor akar nekem mondani valamit. Van útmutatása. De meg kell kérdezni, Uram, mit is mondasz? Mit üzensz ma nekem? Milyen parancsod van? Vagy milyen bátorítást helyezem a szívemre? Miben erősítesz meg? Hol vezetsz tovább? Mi az, amire azt mondod, hogy várj? Vagy esetleg rámutatsz, hogy ne menj tovább, mert az nem a te utad? Vagy vigyázz, mert ott veszély van. Ott ne menj, vagy bízd rám. Mert ha te akarod megoldani, csak elrontod a dolgokat. Ugye az Ószövetségben is látjuk, Isten előtte megy az ő népének, kiválassza, elhívja Józsefet, és kijelenti neki, hogy József, én felkészítelek téged arra, hogy majd általad megmentsem a te családodat, az én népemet. De József nem figyel Istenre. Őt betölti az, hogy hú, hát Isten nekem szólt álomba, elmondja a testvéreinek, és a testvérei pedig ugye haragra gyulladnak iránta, és meg akarják ölni, aztán Isten megmenti Józsefet, és fogságba kerül Egyiptomba. De mindig, tehát ez a történet is azt mutatja, hogy amikor mi akarjuk megoldani a dolgokat, nem figyelünk arra, amit Isten mond, hogy igen, én ezt kijelentettem neked, József, hogy majd általad mentem meg a családodat. De erről mi talán nem kell még beszélni. Ezzel nem kell dicsekedni. De József nem figyelt, és ellenségeskedés támadt családon belül. Mennyi baj származik abból, ha nem vesszük komolyan, amit Isten mond. És Jézus így szól, íme a magvető kiment vetni. Tehát ez egy példázat, vagyis egy kis történet, aminek üzenete van, és ezt kell keresnünk. Az első, ami fontos, hogy Jézus erőteljesen mondja, hogy íme a magvető kiment vetni. Kiment vetni. Miért? Mert ez a dolga. Mert ő magvető. A földből él. És természetes számára, hogy amikor eljön a vetés ideje, akkor kimenjen és elvégezze ezt a munkát. Megy, mert tudja, hogy csak akkor van esély arra, hogy legyen termés, ha vet. Vetés nélkül nincs termés, nincs eredmény. A magvető azzal is tisztában van, hogy milyen a földnek az állapota. Ismeri a földet, tudja azt, hogy van ott útfél, ami nagyon le van taposva. Azzal is tisztában van, hogy oda is fog hullani mag, és abból nem lesz eredmény. Tudja sziklás területet is, és látja a töviseket, a gazt, de ismeri a magot is. Tudja, hogy az a mag, amit ő elvet, az minőségi. Abba benne van az életnek a kódja. De ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz el kell vetni. És ez a magvető vet, mondja Jézus, és én azt láttam meg benne, hogy ez a magvető nem a talaj állapotára figyel. Tudnunk kell, hogy akkor Izraelben előbb vetettek, és majd utána, úgy, ahogy lehetett, szántottak faekével, ugye nem volt egyszerű akkor ugye így megművelni a földet. Tehát ez a magvető nem figyel arra, hogy milyen a föld. Mert ha arra figyel, akkor elmegy a kedve az egésztől. Akkor azt mondja, nincs értelme útfélre, köves területre, gaz közé vetni a magot. Nem lesz ebből semmi. De ő nem erre néz, hanem a magra néz, hogy igenis minőségi és el kell vetni. És jó, hogyha mi is így tekintünk a gyülekezetre, egymásra, hogy nem a talajnak a minőségére figyelünk, hanem a vetőmagéra. És azt mondjuk, hogy igen, ez bízatott ránk, és hirdetjük, és hintjük, a többit pedig rábízzuk Istenre. Hogy mi lesz a magból, és hány százalékba fog teremni, ezt rábízzuk. A mi feladatunk, hogy vessünk. Mert mindenki, aki Jézus tanítványának vallja magát, az magvető. Arra az bízatott, hogy hintsa a magot. Miért? Mert ismeri Isten szavát, az igét, a kezébe van a Biblia, és azt azért kaptuk kézbe, hogy hintsük, hogy vessük, hogy bizonságot tegyünk róla, hogy minden beszélgetésbe belevonjunk, és rámutassunk, mit mond Isten. A kezünkben van a vetőmag, testvéreim, az élet vetőmagja a Szentírás. És ezt azért kaptuk, hogy elvessük. Igen, hogy elvessük, nem azért, hogy őrizgessük. Ugye mond Jézus olyan példázatot, hogy valaki kapott egy talentumot a gazdától arra, hogy elvesse, forgassa, hasznot hozzon ki belőle, de az nem akarta. Bekötötte egy kendőbe, és amikor jött a gazda, odaadta, itt van, megőriztem. De a gazda azt mondta, hogy én nem őrizésre bíztam rá. Nem azért, hogy rejtsd el, és majd add ide, hanem azért, hogy befektesd. És az igét sem azért kaptuk, hogy elrejtsük. És majd azt mondjuk, Uram, itt a szép, tiszta, szent Biblián. Soha nem mertem kézbe venni, mert koszos lesz, Uram. Azt mondja, azért adtam. Hát hiába van vetőmagod, ha elrakod és nem veted el, éhen fogsz halni. El kell vetni. És az igazi vetőmag Jézus. Ugye ő maga is azt mondta, hogy a vetőmagnak, a búzamagnak be kell hullani a földbe, és ott meg kell halnia, hogy életté váljon. És ezzel utalt az ő kereszthalálára. Ez a példázat arról is beszél, hogy Jézus a magvető, és az ige, az Isten szava a mag, a minőségi mag. És Jézus veti ezt a magot a szívünkbe. Igen, olyan csodálatos, hogy ő nem adja fel. Hát 2000 év óta veti a magot, hinti az ígét, megvannak rá az eszközei, és nem mondja azt, hogy bizony olyan rossz a talaj. Hát 2000 év, mennyi nyomorúsága van jelen a földön, nincs már értelme vetni. Úgy se lesz belőle semmi. Nem ezt mondja, hanem még mindig szól az ige. Még mindig Isten keres bennünket. Tudja, milyen a talaj, és annak ellenére vet. És legyen ez számunkra biztatás. Egyrészt, hogy Isten nem adja föl, nem mond le rólunk. Keres, és adja az ő igéjét, hogy megváltozzon az életünk. De legyen arra is biztatás, hogy mi se adjuk föl, hanem vigyük az igét. Próbáljuk menteni a lelkeket, hiszen ez az egyház feladata, hogy mentsük a lelkeket. A magvető hinti a magot, végzi a munkáját úgy, hogy emberileg nagyon kicsi az esély, hogy lesz jó eredmény. Mert vannak akadályok. Vannak akadályok, amik a mag ellen dolgoznak. Az ellen, hogy az gyökeret verjen, kifejlődjön belőle az új élet, és termést hozzon. És mindebben láthatjuk azt, hogy magvetéskor az ellenség akcióba lendül. Mindent megtesz azért, hogy ne legyen termés. Vagyis, hogy az emberek élete ne változzon meg. Hogy az emberek ne jussanak olyan helyzetbe, hogy fölismerik bűneiket, megvallják, és kérik az Úr bocsánatát, majd elindulnak, követik őt, és neki élnek. A sátánnak az a célja, hogy az emberek, még ha is mennek templomba, de ugyanúgy éljenek, mint korábban. Hogy ne legyen különbség. Hogy ugyanolyan dohányos, italos, házassággal problémákat tapasztaló ember legyen az is, aki templomba jár. Hogy csaljon, lopjon, hazudjon. Nem baj, ha jár templomba. De ha ezt teszi, akkor nem fog különbözni az élete a többitől. És nem lesz bizonyságtétel. Hát ezt akarja az ördög. Hogy ne legyen termés. Hogy ne látszódjon meg az életünkből, hogy mi Jézuséi vagyunk. Hogy az ő útján járunk. Tehát akcióba lendül, Jézus hinti a minőségi magot, és ha mi is hintjük az minőségi magot, és hirdetjük az igét, az ördög azonnal munkához lát. De csak ott, ahol vetik a magot, ahol nincs magvetés, ott az ördögnek sincs dolga. Mert az ördögnek az a lényeg, hogy nőjön a gyom. És ahhoz nem kell a földdel csinálni semmit, hogy legyen gyom. És a szívünkkel sem, mert eredetileg gyomot terem. És az ördög nem fog akcióba lendülni, vagyis nem fog támadni. Nyugodtan élünk, semmi bajunk sem lesz. Tehát az ördög csak ott támad, ahol szól az élő ige. Ahol csak programok vannak, ahol a templomokban, a gyülekezetekben gyönyörű szép alkalmakat rendeznek, de nem szól az ige, vagy legalábbis nem szól hitelesen, mert az életünk nincs vele kapcsolatban, akkor ott az ördög nem tesz semmit. Hát az nem baj, hogyha egy templomban koncert van, az az ördögöt nem zavarja. Vagy bármi egyéb politikai szónoklat van. Az nem zavarja az ördögöt. Az nem okoz neki kárt. Őt az zavarja, amikor Jézusról tesznek bizonyságot. Őt az zavarja, amikor valaki úgy megy ki, hogy most már Jézust akarja követni. Na, az fáj neki. És az ördög mindent bevet, amit csak lehet. Jönnek a madarak, elkapkodják a magot, mondja az Úr Jézus. Tehát, hogyha a szívünk olyan, hogy az élet letapossa, minden fontos, csak éppen Isten nem, az ördög elviszi az igét, hogy ne is maradjon belőle semmi, hogy úgy menjünk haza, ha esetleg Isten tiszteleten voltunk, hogy ne jegyezzük meg, ne vigyük magunkkal. A köves hely, ugye, ahol nem tud mélyre hatolni az ige. Tehát felszínes a hit. És ez is jó az ördögnek. Felszínes a hit. Nem hatja át az életünket. Jézus pedig azt akarja, hogy az ő szava hassa át, járja át a mindennapjainkat. Formálja át a szívünket, lényünket, és tisztítsa el mindazt, aminek nincs ott helye. Aztán van tövises föld, ahol a tövis megfojtja az ígét. És ez a tövis sokszor lehet a sok elfoglaltság. Még a hívőknek is annyit szolgálunk, annyi feladatunk van, hogy nincs idő arra, hogy megálljak, elcsendesedjek, ígét olvassak. És ez a sok feladat, gond, aggodalmaskodás, munka megfojtja. Lehet, hogy kikelt az az élet. Lehet, hogy létrejött az új növény, de megfojtják a gazok. Tehát ez a sok feladat, mert nem törődünk vele, nem tápláljuk. De amikor elvetjük a magot, azt is gondozni kell. Hányszor kell kapálni, öntözni, kiszedni a gyomot, mert ha nem törődünk vele, hiába kelt ki, meg fogja a gaz folytani a növényt. És ezért kell igét olvasnunk, minél többet foglalkozni Isten szavával, hogy fel tudjon növekedni. És ha ezt tesszük, jó földé válik a szívünk, az életünk. Teremni fog. Lehet, hogy nem egyformán. Azt mondja Jézus, az egyik terem 30 annyit, másik 50 annyit, harmadik 100 annyit, de terem. Ahol gondozzák az igét, ahol Jézussal kapcsolatban vannak, ott teremni fog. Persze nem kell figyelnünk, hogy a másik mennyit terem. Nem kell hasonlítgatni magunkat egymáshoz. Az a lényeg, hogy az én életem teremjen Isten dicsőségére. Ugye akinek van füle a hallásra, hallja meg. Ugye Jézus, elmondtam a példázatot, van fületek, halljátok. Hogy hallja meg az azt, hogy értsétek meg, mit üzenek. Felelős vagy azért, hogy hogyan hallgatod, fogadod Istennek az üzenetét. És felelősek vagyunk azért, hogy amit megértünk, aztán azt éljük is meg. Azt vigyük bele a mindennapokba. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te vagy a magvető, és hinted a magot. És olyan jó, hogy te nem fáradsz ebbe bele, nem mondod azt, hogy nincs értelme. Pedig, Uram, mennyi mindent láttál, tapasztaltál, mennyi minden történt már a kereszténynek nevezett országokban 2000 év alatt. Mennyi bűnt, gonoszságot láttál, amit a te neved alatt követtek el, Uram. És mennyit láttad, hogy hirdetik az ígét, és nem vesszük figyelembe, és nincs eredménye, és még mindig adsz nekünk lehetőséget arra, hogy megnyissuk előtted a szívünket, hogy engedjük, hogy te tedd azt jó földé. Köszönjük, hogy te nem figyelsz a tövisekre, sziklákra, mindenféle gazokra, hanem hinted a magot, mert tudod, hogy az minőség, és ha bekerül az életünkbe, elvégzi a munkáját. Bocsáss meg, amikor mi gyakran lemondunk az ige hirdetéséről, úgy látjuk, nincs értelme, mert a körülöttünk levőknek a szívét, életét úgy látjuk, hogy nem fogadja az igét. Nem alkalmas arra, hogy teremjen. De, Urunk, a földünkkel is türelmesek vagyunk. Mennyiszer megyünk és tisztogatjuk, Urunkat, hogy így tudjuk a te igédet hirdetni. Vinni a bizonyságot arról, hogy te élő Isten vagy. Hogy rád van nekünk szükségünk, mert általad kapunk örök életet. Mert te legyőzted a halált, legyőzted a bűnt, hatalmasabb vagy minden emberi problémánál, betegségnél, nyavajánál, megkötözöttségnél. És Urunkat, hogy akik ebben vannak, tudnak ugyanak kiáltani hozzád, és megtapasztalják a szabadítást. Kérünk, így formál minket, és jó talajjá, Urunk. És add, hogy merjük mi is vinni mindig a te üzenetedet, merjünk menni utánad oda, ahol vagy, ahol szól az ige. Mert az ige tölt fel minket, ad nekünk reményt és erőt. Könyörgünk a betegekért, Uram, hogy ők is hozzá tudjanak kiáltani segítségért, erőért, szabadulásért, üdvösségért. Könyörgünk a házaspárokért, Uram, te áld meg az életüket. Könyörgünk gyermekekért, fiatalokért, és mind azokért, akik még távol vannak tőled, hogy közeledbe kerüljenek, hogy ők is a tieid legyenek, hogy fölismerjék, nincs más, csak te. Kérünk így országunkért, népünkért, egyházunkért, Uram, könyörülj rajtunk, és ragyogtasd fel a te kegyelmedet, és könyörülj ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb. Vasárnap 10 órától presbiteri gyűlést tartunk itt a templomban, majd 10:30-tól Isten tiszteletet. Befejezésül a már megkezdett 396. dicséret 3. versét énekeljük, küld útra hírnökid csapatját. Mm-hmm.
seregít. Országod jöjjön el minél elébb, hirdetve szent neved, dicsőd.